mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Augusztus 9-e különleges nap a magyar sportban. Ezen a napon több olimpiai aranyérmet is szereztek ugyanis sportolóink. A sporttörténelem mostani adásában Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával idézzük fel a múlt sikereit, én Virányi Zsolt vagyok. Szia Gábor!
Köszöntelek téged és a hallgatókat is. Igen, augusztus 9-e különleges dátum a magyar sport történetében. Ezen a napon lett olimpiai bajnok karcsapatunk 1928-ban, Amsterdamban Risto Véva, 2012-ben Londonban aranyérmes a 10 kilométeres nyíltvízi úszásban. Kardozóink Olaszországot győzték le a fináléban 9-7-re. A csapat tagjai Garai János, Glikaes Gyula, Gombos Sándor, Csaver Attila, Rádi József, Terszcsánszki Ödön, utóbbi nyerte meg egyébként a kard egyéni versenyt a fegyvernemi magyar hegemóniát erősítve.
Annyira erősítette, hogy még tovább is gondolhatjuk ezt a szálat most itt az adásban, hiszen Berlinben ezen a napon augusztus 9-én három magyar olimpiai bajnoki cím is született, volt ott birkózó, boxoló, de hát majd mondod a részleteket.
Igen, három aranyérmet is szereztünk, és ezekkel fogunk most foglalkozni ebben az adásban. Kisebb fajta szenzációként apostrofáljuk ezt a három olimpiai bajnoki címet. Tudnélik, a legenda szerint Budapesten az utcán így köszöntötték egymást az emberek, Csík, Csák, Lőrinc.
Tény, a Nemzeti Sport címlapján is ezált 10-én, 1936. augusztus 10-éről beszélünk, tehát Csík, Csák és Lőrinc három olimpiai győzelem.
Csík Ferenc a 100 méteres gyorsúszásban szerzett aranyérmet, Csáki Bolya magasugrásban, az atlétika első magyar női aranyérmese is lett egyben, míg a korondi születésű Lőrinc Márton a kötöttfogású birkózás légsúlyú kategóriájában nyerte el a babérkoszorút, a szó konkrét és átvitt értelmében is, mert Berlinben a győzteseknek ez járt.
Utólag megállapítható mozgalmas nap volt.
Persze ezt lehetett egyébként sejteni, 9-én a Nemzeti Sport a címlapon főcímben hozta, idézem, ma az olimpia legmozgalmasabb napja. A magyar közvélemény Csík Ferenc versenyére fókuszált, ez érthető volt, hiszen az úszás klasszikusának számító 100 méteres gyorsúszásban volt éremesélyes.
Igaz, hogy a reális cél a bronzérem volt?
Igen, a bronzérem lehetett a valós cél. A szombati középfutamok után a döntő napján a Nemzeti Sport a 7. oldalon ezt írta, csak a japánok úsztak jobb időt a középfutamban Csík Ferencnél, és azt is írta, Csík Taguchi mögött 58,1 második az első középfutamban maga mögött hagyta Ficket és Fischert. A mihez tartás véget, Fick volt a világcsúcstartó 56,4 másodperccel, Fischer pedig a németek üdvöskéje. Ám a magyar úszó mellett mindketten ott voltak a másnapi fináléban, arról nem beszélve, hogy a három japán Yusa, Ara és Taguchi Csík Ferkónál jobb idővel került be. Ezért is mondták, hiába érkezett Csík Berlinbe a szám 1934-es Európa bajnokaként, és hiába lett Budapesten főiskolai világbajnok rá egy évre, és úszott Európa csúcsot a Fradi nemzetközi versenyén 1935-ben, már a harmadik helyezés is szép lenne tőle, arról nem beszélve, hogy meg is sérült a karja. Ő maga az ezüstérem megszerzésében bízott, emiatt növelte edzéseinek intenzitását, meg azért, mert Arai és Yusa 57 másodpercen belül úszott, Taguchi pedig ostromolta ezt a határt, ráadásul a német Fischer megjavította az Európa rekordot 56,9 másodpercre. Egyébként a magyarországi szurkolók úgy vélték, az Európa bajnok Ferkó nagy valószínűséggel döntőbe jut, ahol nagy küzdelmet folytat a némettel és a két amerikaival, no de nem a dobogóért, hanem az ötödik helyért.
A sportnapilap kiemelten foglalkozott a Beac sportolójával.
Igen, mint hogyha manapság lennénk bulvárszerűen, a Nemzeti Sport végigkísérte a napját, idézem, ma 3 óra 20 perc, mi lesz Csíkkel, továbbá reggel fél hétkor kellett kelnie, hogy le ne késse a közös autóbusz, sportolónk megnyugtatta szurkolóit, ezt mondta, friss vagyok, úgy látszik, bírom délelőtt és délután a megerőltető úszást. Már az előcsatározásokra kiérkezett Vitéz Csík László, a magyar klasszis nevelőapja, aki egyébként fogadott fiedzéseit is ellenőrizni szokta. Noha a mérleg nyelve az esélyességet illetően a sokló disznó győz alapon a japánok felé billent, a Nemzeti Sport feltette a kérdést, sikerül-e Csíknek hajós, halmai és bárány nyomába lépnie. Köztudott, előbbi kettő olimpiai bajnok utóbbi ezüstérmes volt.
Milyen volt a hangulat az úszódöntő idején?
Jó kérdés, hiszen 1936-ot írunk, hogy a politikai légkört némiképp érzékeltessük, idézzük a nemzeti sportot. Göring tábornagy, miniszterelnök és Goebbels birodalmi miniszter csütörtökön este fényes fogadóestet rendezett az olimpiai játékokon megjelent előkelőségek tiszteletére. A magyarok közül ott volt Kelemen Kornél doktor, a magyar királyi kormány képviseletében ifjabb Vitéz Horthy Miklós, a Magyar Úszószövetség elnöke, továbbá Bethlen István gróf nyugalmazott miniszterelnök.
Csík Ferkó hányos pályán ugrott a vízbe 1936-ban Berlinben, hiszen a sporttörténelem adásában Turi Gáborral most erről beszélünk.
A hetesen, akkoriban a pályabeosztás nem az időeredmény döntött el, hanem sorsolás. A fináléban tartani lehetett attól, hogy a hetes pályán rajtoló Csík két japánt nem is lát úszás közben, míg a harmadik ügyes taktikával fékezheti és úszon kiramát. Arai az egyes jusza a kettes pályát kapta, Taguchi a hatost.
Aggódhattunk, tehát voltok az aggodalomra?
Szerencsére ez végül nem történt meg, nem kellett aggódni, idézzük a korabeli tudósítás végét, drámai. 90 méternél Csíknek biztos fél méter előnye van a japánok előtt. A japánok azonban irtózatosan dolgoznak, és minden csapásnál centiméterről centiméterre közelegnek Csíkhez. De az előnyből még mindig telik, és a kétségbe esett japán erőfeszítések céltalanok lesznek akkor, amikor Csík keze megvillan a célban. Talán egy gondolattal, talán többel előbb, mint Jusáé. Győzött. Nem tudjuk, vagy inkább nem merjük hinni, még mindig nem tudni semmit. Ekkor azonban Bárány István felugrik célbírói emelvényéről, beugrik a hetes pályához, lehajol a medencére és megcsókolja Csíket.
Mit írta a sportlap a siker másnapján, hogy az Arcanum segítségével idézzük a korszakot?
Nem fukarkodott a patetikus tiráddáktól. Ma, amikor annyit beszélünk a magyar akarásról és a tervszerű munkáról, ennek a magyar fiúnak az eredményét, munkájának felépítését kell odaállítani példaképpül nagy alkotók és nagy tervezgetők elé. Mindazt, amit összegyűjtött magában az évek hosszú során lemondó, önmegtartóztató munkájával, azt mind bele tudta adni ebbe az egyperces, csodálatos, gigantikus harcba. Csík Ferenc, büszkék vagyunk rád! Boldog ország, boldog fia lettél. Ha az ország boldogságát percek, talán napok múlva el is söprik az események zivatarjai, mi azt kívánjuk neked, hogy kísérjen utadon egész életeden át ennek a délutánnak az emléke, ennek az országnak öröme és áldása.
Van még egy ember, méghozzá egykori tanítómesterünk, egy legendás rádiós, akinek szintén az egész életét meghatározta ez a közvetítés. Persze akkor nem tudhatta, hogy mondjuk 100 évvel később is majd lehet, hogy ez az egyetlen hangfoszlány, illetve ez egy komoly hangközvetítés, illetve közvetítés, ami megmaradt a hangarchívum segítségével, szóval ezt fogják hallgatni, mert 36-ból a Berlin olimpiáról kevés maradt, tehát beszélnünk kell Pluhár István rádió közvetítéséről is.
Ez több szempontból is megkerülhetetlen. Egyrészt Csík győzelmét a korábban szintén Beacban sportoló Pluhár hangja repítette világá, hogy említetted. Másfelől ez volt az első olyan rádió közvetítés, amely attól legendás, hogy világra szóló magyar sikert örökített meg. Gyere Ferkó, gyere, harsogta Pluhár az éterbe olyan átéléssel, hogy az emberek napokig erről beszéltek, mi több meghallgatva szuggesztív közvetítését 9 évtized távlatából is a megdicsült pillanatok részesei lehetünk, és még egy dolgot szeretnék mondani. Székely Éva egyébként a csillaghegyi Árpád fürdőben hallotta ezt a közvetítést, és ugye erre szokták mondani, hogy példaképe lett Csík Ferenc, és hát Székely Éváról is tudjuk, hogy olimpiai bajnok lett később.
Idézzük is fel ezt a közvetítést. Pluhár István így közvetítette a berlini olimpián Csík Ferenc aranyérmét.
Csík nevének hallatára a magyar tábor kezdett tapsba és húj-húj hajrázott. Mellettem és mögöttem 15 mikrofon előtt körülbelül 12 nyelven pereg a beszélőknek a nyelve. A világ minden táján tudni fogják ennek az úszásnak a történetét, mert japánul, spanyolul, németül, magyarul, angolul és még hollandul és még egy néhány nyelven mondják a beszélők pergő nyelvvel ezeknek a pillanatoknak a történetét. Donát Leo doktor ind, csendet kér, Gédeke az indító már fent áll az asztalon, de a nézőtér nem akar elcsitulni. Olyan nagy az izgalom, hogy nem tudják az emberek a szájukat befogni. Újra meg újra csendet kér a hangszóró, De ez a csönd nem akar teljes lenni. A legnagyobb lármát mi magunk csapjuk, rádió beszélők, felénk is folytonosan piszegnek, mert hiszen itt vagyunk a közönséghöz. Audi Plette, elhangzott az ezénszó, hét test előre görbül, Ferkó jobbra néz, figyeli, ellenfelejt, nagyugrással bent van a vízbe. Nem volt olyan jó a startja, mint tegnap volt, de Taguchi előtt van valamivel, és ott fekszik az élcsoportban. Legelől megy a 4-es és az 5-ös pályán úszó Fick és Fischer, de amikor már 35 méternél vannak, a két japán, Yusa és Arai tör előre. Ferko az amerikaiakkal tartja az iramot, és Taguchival van egy vonalban, akit talán egy hajszálon megelőz. Yusa most érintette a falat, Arai most, Ferko is ott volt harmadiknak fordulva jön előre. Gyere Ferko, gyere, gyere, még egyelőre harmadik helyén van, pompásan küzd, a két amerikai rettenetes erővel jön föl, Fischer is szeli a vizet, úgy, mint valami motor, de Ferko gyönyörűen tartja, majdnem vezető helyen van, egy vonalban van a japánnal, úgy látom, hogy talán még Yushát is megelőzi. Ferko, Ferko, most bele, az utolsó métereken van, és ebben a pillanatban ő ütött be elsőnek. Én úgy láttam, hogy első volt, de lehet, hogy második, mert a túloldalon lévő japánok, a japánokat nem láttam egész teljesen. Egy lengyel nő, a lengyel rádió beszélőnek a felesége azt mondja, hogy győztünk. Bárány István rohanad a csíkhoz, ölelik, csókolják, húzzák ki őt a vízből, Bárány lehajol, majdnem beleesik a medencébe. Ebből azt következtetem, hogy megnyerte a versenyt. A magyarok túláradó lelkesedéssel, örömmel és boldogsággal fogadják ezt az eredményt. Most ugrik ki Ferko a vízből, de még visszamegy. Megöleli Fischert, a németet, aki gratulál neki mosolyogva, és megöleli szintén. Egyik kézről a másikra adják. Kelemén Kornél doktor a vizes csíket magához öleli, jobbról, balról hatalmas csókot nyom rá. Ahogy körül jön az uszodában és a medencét megkerülve, ide igyekszik hozzám a mikrofon elé, minden lépésnél megállítják a fotográfusok, minden lépésnél autogramot kérnek, minden lépésnél rázzák a kezét, boldogan szorongatják és ölelik őt, magyarok, németek, franciák és mások. Itt ül most már mellettem végre a padon, és megkérdezhetem őt, hogy érezte magát a verseny előtt, a verseny alatt és a verseny után.
A verseny előtt, mint minden máskor is, kellemetlenül éreztem természetesen magamat is, és rukkoltam. Hála Isten nem jobban, mint más versenyek előtt, úgyhogy mondhatnám egész a startnál már nyugodtan álltam. A verseny alatt figyeltem a többieket, és a fordulóig arra vigyáztam csak, hogy el ne maradjak tőlük, azután meg mindent beleadtam, és hát hála Isten jól ment. Az utolsó métereken is még tudtam erősíteni kicsit, úgyhogy a japánok előtt ütöttem célba, és a verseny után természetesen a világ legboldogabb embere voltam, és maradok most egy jó darabig.
Minden jó azonban, ha a vége jó, és Csíkferit öleljük meg mi is, szeretettel és boldogsággal, hogy olimpiai babérral koszorúzta a magyar zászlót, és a nagy magyar sikert kiharcolta.
Kevésbé ismert tény, hogy az újdonsült olimpiai bajnok sportszerűségből is jelesre vizsgázott.
Igen, Csík még Berlinben visszavágót ígért legyőzött japán ellenfeleinek, akiket még abban az évben augusztus 22-én a császár uszodában ugyanúgy megelőzött, mint a német fővárosban.
Menjünk tovább, Csík Ferko nyert, tehát 100 gyorson, következett Csáki Bolya, tehát a medencéből megyünk az atlétikai stadionba, magasugrunk, milyen esélyekkel vágott a versenynek?
Ibolyát elsősorban rutintalansága miatt féltette a honi közvéleménye, a sportlap azt is hozzátette a női magasugrásról szóló részben, idézem, ez az utolsó szám, amelyben komoly magyar sikerről ábrándozhatunk, miután a férfiak eljátszották kis játékukat egy gyenge nő árki nemzeti mezben, hogy megvédje a magyar atlétika becsületét.
Mit kell ez alatt pontosan érteni?
Egyedül Bácsalmási Péter hozott egy hatodik helyet rúdugrásban, például Várszegi József úgy lett nyolcadik gerelyhajtásban, hogy a selejtezőben majd 3 méterrel nagyobbat dobott, Szabó Miklós 1500 méteren nem végzett pontszerző helyen, hetediknek ért célba, Sír József 10,9 másodperces idővel a 11. lett 100 méteres síkfutásban, pedig a középfutatban 10-7-et futott. Folytatva a Nemzeti Sport szövegét idézem, ha ez a súlyos és nyomasztó teher nem nehezedne Csáki Bolyára, ha nem szegeződne rá minden szem, s reménykedve mindenki abban, hogy majd ő kivágja a rezet, jobban tudnánk bízni a sikerben. Így azonban kérdés, nem roppan-e össze a felelősség súly alatt az ő gyenge válla, az alatt a felelősség alatt, amelyet a férfiak sem bírtak elviselni. Ezért csak titkon bizakodunk abban, hogy valami nagy sikerrel ajándékoz meg bennünket a kedves, csinos pesti asszony, és szerényen csak helyezést várunk tőle.
Ez még mindig a Sporttörténelem, és benne Turi Gáborral beszélgetek, én Virányi Zsolt vagyok, Gábor pedig a Nemzeti Sport főmunkatársa. Témánk az 1936-os berlini olimpia, nyári olimpia magyar sikerei, egy bizonyos nap, augusztus 9-e, amikor 3 magyar aranyérmet tapsoltak össze a magyar szurkolók a helyszínen. Kiket tartott a sportlap esélyesnek, visszatérve Csáki Bolyához és ugye az atlétika pályához, meg a magasugráshoz?
A sportlap jóslata a német Dora Ratjen tette az első helyre, akiről egyébként néhány évvel később kiderült, hogy nem is hölgy, hanem férfi. Az ausztrál Carter előtt Csákot a harmadik helyre várta a sportlap, mindhármuknak 160 cm-es eredményt prognosztizált. A magyar csúcsot egyéni legjobbjával 161 centivel Csáki Bolya tartotta, ám a nemzeti tornaegylet atlétája mellett az olimpiai stadionban 17-en álltak rajta, a kezdőmagasság 130 centi volt.
Most ugye a világcsúcs az már 2 méter fölött van jócskán a női magasugrásban. Melyik magasság bizonyult akkor vízválasztónak 1936-ban?
160 centiméteren csak 3-an maradtak. Csáki Bolya a harmadik kísérletére jutott át a magasságon a német Elfriede Kaun és a brit Dorothy Odem társaságában. 162 centin folytathatta a versenyzést. Egyikük sem ugrotta át, ám a holtverseny eldöntésére ismét 162-re került a léc, ekkor egyedül a magyar versenyző Libbentát felette.
Vajon Pluhár István, akit ugye szóba hoztunk, mint rádiós kommentátor, speaker, reporter, az ő győzelmét, tehát Csáki Bolya győzelmét is közvetítette Berlinből?
Igen, idézem, mikor Csáki Bolya karcsú teste átröppent a 160 cm-es magasság fölött a stadion egyik részén, a maraton kapunál harsányan zengett föl a kiáltás, húj-húj, hajrá! Ebbe a kiáltásba reszketett bele a magyar nézősereg reménye, még élő vágya, hogy a berlini olimpia atlétikai versenyei nem újjanak el magyar siker nélkül. Csáki Bolya nyugodt, hosszú léptekkel megy neki az utolsó kísérletnek, a 162 cm-es magasságnak, és átugrotta. Győzött!
Nyilvánvaló, hogy a nemzeti sport szintén nem fukarkodott a dicsérő szavakkal.
Nem csoda, hogy vele kapcsolatban is áradozott a sportlap. Ezt az olimpiai bajnokságunkat nem egy gyökeret vert évtizedes sikerekre visszatekintő sportágunk teremtette meg, hanem a minden hátráltató körülménnyel dacoló szív és akaraterő. Az ő olimpiai győzelmét a törekvő tanulni vágyás és az Isten adta tehetség szülte. Csák később elmondta, hogy Csík Ferenc győzelme mekkora erőt adott neki.
Nagy erőt adott neki, az biztos. Végezetül beszéljünk a birkozó Lőrinc Márton berlini sikeréről.
Igen, a birkózásról az augusztus 9-i számban ezt írta a Nemzeti Sport, a görög-római birkózás döntői. Ja, és az első oldalon még azt, légsúlyban a magyar Lőrinc vereséget szenvedett, de még mindig az első 5 között foglal helyet. Nem is a vereség ténye volt ijesztő, inkább az aránya, az észt sik 5-1-re gyűrte le a MAFS birkózóját.
Lőrinccel kapcsolatban a klubja változtatott egy addig bevett szabályán. Mi volt pontosan ez?
Igen, a MAC korábban miatta és sportársa zombori ödön miatt módosított alapvető szabályán, nevezetesen azon, hogy csak úriemberek, ez azt jelentette akkoriban, legalább érettségizettek lehetnek az egyesület tagjai.
Térjünk vissza a versenyre.
A tárgyilagosság kedvéért tegyük hozzá, Lőrinc Márton az első napon svájci, belga és norvég ellenfelét legyőzte. Az észt ellenféltől, Siktől elszenvedett pontozásos veresége nem jelentette a világ végét, csupán azt, hogy az aranyéremhez mindenképpen le kellett győznie a svéd Svenssont.
Csáki Bolyával kapcsolatban elmondtuk, Csík Ferenc győzelme mekkora erőt adott neki. Mi a helyzet Lőrinc Mártonnal?
Hát erőre neki is szüksége volt, a Deutschland Halléban öldöklő küzdelemben telt el a 10 perc, a pontozók egyik birkózó javára sem döntöttek. A hosszabbításban a magyar pehelysű tusveszélyes helyzetbe kergette Svenssont, de a svéd kikecmergett nehéz helyzetéből, igaz, ez az akció gyakorlatilag a magyar kötöttfogású győzelmét jelentette. Idézem a Nemzeti Sportot, a vezetőbíró sípol és egyszerre gyulladt fel, 3 zöld lámpa, Lőrinc színe, egyhangú pontozással győztünk. A jelenlévő magyarok berohannak, ölelik, csókolják Lőrincet, majd szétszedik. Ez a nap is jól végződött, írta Pálfai János a tudósításában.
Az újságírónak sikerült megszólaltatni a Lőrinc Mártont is.
Ezt nyilatkozta a győztes, boldog vagyok, mi az, hogy boldog, az nem is kifejezés. Ma csodálatos napunk volt, ennek is menni kellett. Egész nap tele beszélték a fejem Csákkal, Csíkkel. Nyugodtan léptem a szőnyegre, sőt éreztem, hogy ha tussal kellene győznöm, akkor is bajnok lennék. Hagytam a svédet, hogy egy kicsit kidolgozza magát, aztán rámentem. 5 éve versenyzem, ez volt az első olimpiám, kezdetnek nem rossz. Mi az, hogy kezdetnek, maradjunk annyiban, ami augusztus 10-én a Nemzeti Sport reggeli kiadásában állt, Lőrinc is bajnok, mert 3 a magyar igazság.
Augusztus 9-e, tehát különleges nap a magyar sportban, a sporttörténelem mostani adásában a 90 évvel ezelőtti 1936-os berlini olimpiai eseményeket elevenítettük fel Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a sporttörténelem, a Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja.
Eddig is egyedül jártam, vártam. Mindig a nap felé, magasra küldeném, de csak ahol fele. Nem javít hibákat, nem várom tőled sem, ami nincs meg bennem. Hogyha már nem zavar, köröttem sok a zaj, suham papírra jól a szél a szemben. Én már nem, soha nem, többé érem, nem hiszek semmiben, és nem.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.